Kezdődik a Világnézet. A Hitrádió közéleti és világnézeti műsora. Világnézet. Ismertetjük a tényeket, keressük az igazságot. Megértjük és megmagyarázzuk a körülményeket. Valóságértelmezés hitelesen, keresztény szemmel.
Világnézet.
Most a Hitrádióban.
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, én Fekete Rita vagyok, a műsor szerkesztője pedig Jób Rodé, és nagy tisztelettel köszöntöm Virághalmi Saroltát, a Hír TV Háború Ukrajnában című műsorának vezető szerkesztőjét.
Jó napot kívánok!
Először is az lenne a kérdésem, ugye ti indultatok talán a leghamarabb a Hír TV-n a háborús közvetítéssel, legalábbis olyan műsorral, ami napi szinten feldolgozza a háborúnak az eseményeit, ami iránt igen nagy érdeklődés is van, azt lehet látni az emberekben. Az első ilyen, inkább ilyen kicsit ilyen szakmai kérdés az lenne, hogy az elejétől kezdve lehet látni azt, hogy ugye megy az álhír gyártás, félrevezetés, félreinformálás, ti hogyan igazodtatok ki, vagy hogyan igazodtok ki a mai napig abban, hogy például mit hoztok le a műsorban, mi az, ami valós hír, mi az, ami fake news, hogy ne essünk abba a hibába, vagy ne essetek abba a hibába, hogy olyan dologról beszéltek, amiről két nap múlva kiderül, hogy nem igaz.
Hogy mondjam, nagy szerencsénk van, vagy nem is tudom, itt talán mondhatom, hogy a Jóisten segít minket, mert ugye tényleg mi voltunk az első műsorban, március első hetében már elindult a Hír TV-n a Háború Ukrajnában című műsor délben. Abban kezdtük rögtön, hogy kitört a háború, ugye február 24-én én úgy jöttem már haza, hogy a műsor elindult, tehát én kimentem Ukrajnába. Akkor mert úgy gondolom, hogy ha valamiről beszélünk, akkor oda kell menni, és meg kell nézni. Veszélyes, nem veszélyes, mindenki mondta, hogy de veszélyes, nem. Ki kell menni, meg kell nézni. Az ember azért újságíró, hogy lássa. És ez nagyon fontos volt, ez a párnapos út azért, hiába akkor még ugye, nem volt nagy, tehát akkor még nem volt olyan durva a háború, mint most, mert egészen máshogy beszél az ember akkor, amikor belenézett már egy menekült szemébe, aki még veszélyben van, vagy egy olyan ember szemébe, aki egy szál szemetes zsákkal tudott eljönni otthonról, és ugyanannyi idős, mint én, és ugyanakkor a lánnyal jött, mint én. És ez nem Magyarországon, ahol már valamennyire biztonságban van, hanem még ott van a rémület a szemében, mert még lehet baja. Tehát ezért át kell menni. Én úgy gondolom, hogy oda kellett menni, és ez sokat segített. A másik, ami egy kicsit konkrétabb, nagyon sokat kell olvasni. Mi 10-16 órát töltünk az első pillanattól kezdve, sőt, hát már készültünk erre, már ősszel tudtuk, hogy lesz háború, a szerkesztőség úgy készült, hogy figyeltük az eseményeket. Hiába vagyunk belpolitikai szerkesztők, hogy tudtuk, hogy lesz háború. Rengeteget kell olvasni, napi 10-16 órát olvasunk, és hogy kiszűrjük a dezinformációt, az egyértelműen az, hogy nem feltétlenül csak újságcikkeket kell olvasni, hanem minden mást. És bármennyire is megvádolhatják az embert avval, hogy orosz párti, én kőkeményen olvasom az orosz oldalakat. Nagyon sokat. Túl súlyban van a nyugati propaganda, a nyugati vélemény, a nyugati által tálalt hír. Ezért olvasni kell az orosz híreket is, és ki kell belőle válogatni, mi igaz, mi nem. Ebben segít az, hogy olvasol ugye mindent. Ilyenkor az embert megvádolják, hogy orosz párti, de hogyha mondjuk egy orosz média túlsúly lenne a világon, akkor meg ukrán és nyugati sajtót olvasnék, és akkor avval vádolnának meg, hogy nyugat párti vagyok. Ezt azt hiszem, hogy el kell viselni akkor, hogyha az ember meg objektív akar lenni, és az igazságot kutatja. A másik nagyon fontos, ami segít a álhírek kiszűrésében, hogy nem azt kell megnézni, hogy mi van, mi zajlik éppen, aktuálisan mi az, amit fölkap mindenki, hanem mindig az okokat kell keresni, és a háttérinformációkat. Ha az ember tudja az okokat, ha az ember tudja a mozgatórugókat, és erről majd most fogok beszélni, akkor nagyon gyorsan ki tudja szűrni az álhíreket. Nem kell hozzá nagy törővágy, logikusan ki tudja szűrni az álhírt, és még pedig a mozgatórugóit vizsgáljuk az első pillanattól kezdve ennek a háborúnak. Nem csak mi voltunk az elsők, akik háborús témában műsort indítettünk, és ez köszönhető a Hír TV vezetésének, aki egyik pillanatra másikra döntött, hanem mi voltunk azok, akik először kimondták, hogy ez egy proxy háború, amikor még ezt senki nem merte kimondani. Mi márciusban erről beszéltünk. És márciusban már mi voltunk azok az elsők, akik kimondtuk azt, hogy ez egy gazdasági világháború. Most egy gazdasági világháború zajlik, és ennek a gazdasági világháborúnak a mozgatórugóit kell figyelni, akkor az ember nagyon jól tudja, hogy mi az, ami effektíve majd a sor végén igaz lehet, vagy hamis. Miről beszélek? Ez körülbelül olyan, mint amikor főz az ember egy levest. Vannak, nem a bugyborékokkal, vagy a buborékokkal foglalkozik, hogy azok hol helyezkednek el, hanem megnézi alul a gázt, hogy ez milyen, ha a gáz az jó, vagy jó most, milyen hőfokon ég. És akkor már rögtön tudja, hogy mennyi buborék lesz, hogyan fognak eloszlani, lesz egyáltalán, attól függően, hogy hogyan csavarja. Mégpedig itt a mozgatórugó a pénz. És ez a háború nem most kezdődött, ahogy ezt most már Richard Black, virginiai szenátort sokszor szoktam idézni a műsorban, egyre több videót és beszélgetést tesz közé ő is, érdemes figyelni a csatornáját. Ő most mondja ki azt, amit már márciusban mi kimondtunk. Ezt a háborút 2013-12-ben előkészítették már. A következőről van szó. Ha megnézzük, kik nyernek? Azt kell nézni, kik nyernek ezen a háborúon. Ezen a háborún elsősorban nyilván a fegyverkereskedelem nyer, nyilván nagyon nagyot nyernek az energiacégek. Nagyon nagyot nyernek azok a cégek, amelyek ezek az azok a tulajdonosok, amelyek ezeket az energiacégeket tulajdonolják. Nagyon nagyot nyer az a pénzügyi, mondjuk ki, háttérhatalom, amelyik tulajdonolja az amerikai úgymond jegybankot, de ugye ez nem egy jegybank, egy állami jegybank, a Fed, hanem egy magánbank. Ezek oltári pénzeket, tehát kimondhatatlanul hatalmas pénzeket nyernek. Mondok gyorsan egyet, januárban, vagy azt hiszem tavalyi év első üzleti negyedévének zárása előtt írtunk egy, vagy írtam egy cikket, ami arról szól, hogy február 24-e után például a texasi NEOG bejelentette, hogy extra bónuszként akkor átnyert a háborún, ez még csak az első hetek, sőt az első napok nyeresége, hogy extra bónuszként 585 millió dollárt tud kifizetni a részvényeseinek. Azután, hogy a háború első hírére 2 éves vagy 7 éves magasságokba szöktek az olajárak, tehát kaszáltak a háborún, ez még csak az első negyed év, vagy ugyanilyen nagy nyereséget ért el az Exxon, az Occidental. Volt olyan olajipari cég, amelyik a 30 éves nyereségét duplázta meg, tehát egyszerűen 30 éve nem volt akkora nyereség, most nem tudom, hogy kicsit várhat, hogy meg kíván. 30 éve nem volt akkora nyeresége, mint ezekben a hetekben, miután kitört a háború. Csak az első negyed év. A második negyed évre még nagyobb nyereséget jósoltak ezeknek a cégeknek. Ez a Big Oil-ként foglaljuk össze, 5-7 céget szoktunk, olajcéget szoktunk belesorolni, Exxon, Shell, BlackRock, stb., amelyek átfedésben is vannak, egymást tulajdonolják, teljesen kimutathatatlan az összefüggés, a cég összefüggés. És a harmadik negyedév, a negyedik negyedév például ezeket a hasznokat is megsokszorozta. Billiárd dollárokról beszélünk. Ez a háború következménye. A háború, a szankciók, Európában bevezetett szankciói következménye egyértelműen erről szól ez a háború. Az, hogy közben ott, Ukrajnában meghalnak az emberek, egyre borzalmasabb körülmények között, és egyre borzalmasabb lesz ez a háború, az csak egy mellékvágány. Beszéljünk kicsit még ezekről a nyereségekről. Azt mondtam, hogy 10 évvel ezelőtt indult el, több mint 10 éve indult el ennek a háborúnak az előkészítése. Kérdeztem, hogy teljesen véletlenül nézegettem, hát olvasgat az ember éjszaka, mit találtam. 2013-ban például a Shell 38%-os veszteséget könyvelt el. 38%-os veszteség, ez nagyon nagy egy ekkora cégnél. Ennek következtében, ez 13-ban volt, ennek következtében kénytelen volt eladni a palagáz eszközeinek, tehát tulajdonáinak a nagy részét. A palagáz akkor nem volt, ez az LNG, amiről beszélünk, amit most kőkeményen vásárolunk mi itt Európában, és rettentően boldogok vagyunk, hogy rengeteget fizethetünk érte. Ez a palagáz akkoriban nem volt nyereséges. Tehát az olajcégek és az energiacégek igyekeztek ezektől az eszközeiktől megszabadulni, miközben elég nagy veszteségeket könyveltek el. Tehát ez a 38%-os veszteség nem csak a Shell-ről, hanem a többiről is elmondható. 13-14-ben megtörténik a Majdan. 14-ben Ukrajna akkori vezetését lecserélik. Egyesek azt mondják, hogy a CIA közreműködésével, mások nyilván ukrán mostani kormány oldalról azt mondják, hogy ez egy csodálatos forradalom volt. Ebben részt vett az Azov is, akiket sokat emlegetünk agresszíven, tehát agresszív módon. Tehát ott történt egy olyan kormányváltás, amelyik egy amerikai érdekeket szem előtt tartó kormányra cserélődött az ukrán kormány, és megkezdődött ennek a háborúnak az előkészítése. Tehát mi történik? Az Egyesült Államok a maga kis kicsomagolható háborúját, ezt mi itt szoktuk nevezni, ide helyezte Ukrajnába. Volt itt lehetőség rá, hiszen egy orosz lakta több nemzetiség által lakott terület, amely amúgy is nem arról híres, hogy nem korrupt, hanem éppen ellenkezőleg oligarchák uralják, eléggé hátul van a demokrácia rangsorban, tehát egy üdítően kellemes talaj egy háborúra. És ezt el is kezdődött ennek az előkészítése. Ott van Donbass, a donbasszi agresszió az oroszok ellen. Szerencsére Kárpátalján annyira, tehát nem agresszió van, egyszerűen a kisebbség elnyomása, de mi egy más típusú nép vagyunk, és ugye kisebb nemzetiséggel rendelkezünk Ukrajnában, tehát nálunk ez nem lehet egy gyújtópont. Mi lehetett az oroszoknál, ahol ugye az orosz állam ugyanúgy védi a saját embereit, mint mondjuk az Egyesült Államok védeni a saját állampolgárok, ők is védik a saját orosz területeiket. Ez ott az egyik gyújtópontja a történetnek, nyilván a másik pedig az, hogy a Minszki egyezmény alapján oda arra a területre egy demilitarizált terület lett volna, nem lehetett volna a NATO központokat és különböző nagy hatótávolságú fegyvereket telepíteni. De hát tudjuk, hogy ezt az egyezményt nyilván senki nem akarta betartani, tehát egy alkalmas táptalaj egy kirobbantható háborúra.
Ez egy kiprovokált háború, ugye most elmondtad, hogy kik nyertek ezzel, hogyan lehetett Putyint ebbe belehúzni?
Nehezen. Tíz év, amíg nézzük meg. Nem vagyok orosz párti, annál is inkább, mert én még emlékszem a Kalacsinkovra, elég idős vagyok már ahhoz, hogy emlékezzek a Szovjetunióra és a Magyarország orosz megszállására, de azért valljuk be, nehezen lehetett behúzni, hiszen számára tudottan ez egy rossz háború. Nagyon sokáig várt az orosz vezetés arra, hogy a Minszki egyezményt a felek betartsák, azaz, hogy ez itt, ezen a területen, Ukrajna területén lesz egy olyan sáv, amelyen nem lesznek ilyen hadászati központok. És most kiderül, ugye nyilatkozik Angela Merkel is, nyilatkozott más is, hogy nem volt szándékukban betartani ezt az egyezményt, csak arra vártak, azért hitegették az orosz vezetést, hogy ezt a szerződést betartják, hogy Ukrajnát kellőképpen fel tudják fegyverezni egy konfliktusra. Az oroszokat bizony átvágták, vártak egy ideig, és amikor ezek a fegyverek már ott voltak a határon, akkor léptek. Ennyi.
Mert minden később lépnek, annál több fegyver.
Minél később léptek, ez annál jobban elhúzódik. Emlékezzünk vissza Putyin őszi nyilatkozataira, amiben fenyegetőzött avval, hogy nem csak felsorakoztatja a haderejét az ukrán határon, hanem át fogják lépni a határt, hogyha az egyezményt végre nem tartják be, az egyezményt kötő felek. Nem történt meg az egyezmény betartása, ősszel emlékezzünk vissza volt, hogy az Egyesült Államok vezetésekkor szabályosan letagadta, hogy ez a szerződés létrejött. És hát így. Így. És ez a háború nyilván nem jó az oroszoknak sem, a NATO haderei ellen nem nyerhetnek, de nekünk itt Európában talán a legrosszabb, és hát, hogy az ukrán és a magyar népről ne beszéljünk, arról meg azt már nem is kell említeni.
Itt a mozgatórugókról beszéltél, mit gondolsz arról, hogy Most már egy év, több mint egy éve tart ugye ez a háború. Eléggé megszedték magukat ahhoz azok, akik szerették volna, hogy azt mondják, hogy na jó, hát akkor most lassan le lehet majd zárni?
Nagyon jó kérdés, és örülök, hogy egy nő ül velem szemben, mert mi így látjuk a dolgot, hogy mikor elég, és mikor hagyják abba azt, hogy írtam egy cikket, aminek az volt a neve, hogy vér és olaj. Hogy tényleg véráldozatok, emberáldozatok alapján, emberáldozatok árán szedjék meg magukat soha. A mostani negyedéves adatok még nagyobbak lesznek. Iszonyat pénzt kasszálnak, miközben különítsük el az Egyesült Államokat és az Egyesült Államok területén tartózkodó, vagy onnan kiinduló pénzügyi hatalmakat, miközben csődben van az Egyesült Államok. Tehát ez a legszebb, hogy még a saját népükre sem gondolnak. Nem, egyáltalán nem. Ezt a csődöt egyébként meg lehetett jósolni. Február elején, közepén az Egyesült Államok pénzügyminisztere bejelentette, hogy az adósság plafont nem emelik meg, akkor fizetésképtelenné válik az Egyesült Államok. Mi is ez az adósságplafon, azért ezt azért nézzük meg, mert ez olyan szép kimondani. Gyakorlatilag arról van szó, hogy az Egyesült Államok költségvetése tartozik a Fednek, a jegybanknak, pénzzel tartozik, tehát el van adósodva. Ha nem emelik meg az adósság határt, akkor bejelenthetik, hogy ők fizetésképtelenek. Miről van szó? A költségvetés tartozik egy banknak. Hogyan gondoljuk azt, hogy a bankot tulajdonló erő, vagy tulajdonlók, akik egyébként ezeket az olajtársaságokat is nagyban tulajdonolják, nem tudják ezek után megmondani a mondjuk akár a Biden adminisztrációnak, vagy az Egyesült Államok adminisztrációjának, hogy mit csináljon. Hát persze, hogy megmondják. Azt csinálnak, amit mondanak nekik.
Ezt akartam kérdezni, hogy ugye azt gondoljuk, hogy egy háború kirobbantása, fenntartása az egy politikai döntéshozatalnak a következménye. Hol van ebben szerepe egy ilyen cégnek?
Hát itt.
De akkor így.
Itt. Vannak ennek ilyen kibukkanó kis ágai, ilyen kis hegyecskéi, amire már úgy a közvélemény is, vagy a politikusok is fölkapják a fejüket, vagy ha nem is fölkapják, fölhasználják a saját céljaik érdekében. Nyilván itt az Egyesült Államokban lesz egy választás. És ennek a választásnak már vannak előszelei, így például amerikai szenátorok felszólaltak az ellen, hogy annak idején a BlackRock közvetlenül tárgyalva a Feddel, rávette a Fedet, hogy vesse latba a befolyását azért, hogy az Egyesült Államok adminisztrációja a BlackRocknak külön támogatást adjon. Tehát mondjuk itt ilyen azért Magyarországon nem nagyon elképzelhető, önálluk ez megtörtént. Tudnilik, az előbbi kérdésedre válaszolva, sosem elég. Úgy érezzük, úgy látszik, hogy sosem elég. Ha Ukrajna kimerül, akkor itt vannak a következő gócpontok, amiken lehet majd újabb kis háborúkat robbantani. Ha nekünk Tajvan nem lenne elég, Kína ellen már rendesen készülődik az Egyesült Államok, akkor itt van mondjuk a legújabb Grúzia. Lépjünk hátra, nem sokkal korábban ott volt Koszovó. Koszovó-Szerbia, ugye emlékszünk ezekre a pár héttel ezelőtti villongásokra, az is egy ilyen gyújtópont, ahol nyugodtan oda lehetett volna tenni egy ilyen kis kicsomagolható háborút, de ott a felek túl józanul nem mentek ebbe bele.
Meg hát kisebb hatalmak, mint mondjuk Oroszország, nem? Tehát azért itt gondolom ez is számít, hogy Oroszországot lehet ezzel gyengíteni.
Igen, erről szól a dolog, hogy meg is jelentek most a New York Times hasábjain is, hogy nagyon örülök, hogy ők is elkezdenek néha egyetérteni velünk. Olyan cikkek, amelyek például a legutóbbi, abban a címmel, hogy Grúzia lehet a következő forráspont. Grúziában már tüntetések vannak, a kormány el szeretett volna fogadni egy olyan törvényt, amely segíti a külföldi ügynökök munkáját Grúziában. Vagyis hát nem fogadta el, ezért ez ellen tüntetések indultak. Most azért el tudjuk képzelni, hogy grúz emberek tüntetnek azért, hogy hadd működjenek nálunk idegen hatalmakat kiszolgáló ügynökök. Hát nyilvánvalóan ezek gyújtott, tehát provokált kis tüntetések. Egyelőre a grúz elnök nyilatkozatai alapján, ezt a törvényt mára már nem fogadták el, a grúz elnök nyilatkozatai alátámasztják azt, hogy itt egy forrongó állapot van, aki arról nyilatkozott, hogy tudja, hogy Kijev közvetlenül próbál beavatkozni a grúz belpolitikába. Ez baj. Nyilván az, hogy Kijev, az egy, azt most ne tárgyaljuk meg, hogy kinek a meghosszabbított keze, de az előbb felvázoltak alapján és a folyamatok alapján el tudjuk képzelni. Ha beszélgetünk Moldovál, Moldova az egyébként hetele folyó történet, ott is hasonló eset van. A moldáv határon felsorakozott a román hadsereg, a másik oldalon csapatokat vontak össze ukrán részről, középen pedig ott van a Gyesztermenti Köztársaság, ahol 1800 katona, orosz katona állomásozik évek óta, mint egy béke fenntartóként, de akkor is ott van. De ez a terület, ez egy orosz lakta terület. Tehát ott is, ha úgy mondjuk nyugodtan ezek az erők válogathatnak, hogy melyik területen robbantanak be egy háborút. És akkor térjünk tényleg rá a kérdésedre. Azért gondolom, hogy sosem elég, mert ezek a pénzek már régelegek lehetnének. Ez már nem a pénzről szól. Ez a hatalomról szól. Arról, hogy, és itt kell egy kicsit hátrébb lépni az egésztől, miről van szó. Igenis van ma a világban egy olyan pénzügyi és hatalmi elit, amely mára a 99%-át birtokolja a világ javainak, és alig 1%-át teszi ki a világ lakosságának. És ezek a folyamatok a hatalomról szólnak már, nem a pénzről, hiszen ez a pénz egyfelől ennyi pénz nem elkölthető, mások pedig egy virtuális pénz. A dollárnak nincsen aranyfedezete. Tehát ez a dollár, addig dollár, amíg olajjal fizetnek érte, mi úgy nevezzük, mert mindenki úgy nevezi, hogy petrodollár. Tehát a pénznek ez a fogalma, ez virtuális. Ez a hatalomról szól. Kézben tartani a világ folyamatait, megszüntetni a szuverén államokat, mert mi történik? Egy szuverén államban a kormányt választják. Ez borzasztó nagy hiba. Tehát ennyi hatalmat nem kell adni az embereknek, hogy ők itt választgattanak különböző kormányokat. És akkor
tudják, mi a jó.
Nem, egyfelől már csak, igen, tehát hogy ott most kormányok, és akkor a kormányokon kell keresztül nyomni a mi akaratunkat különböző befolyásolási eszközökkel, ez olyan macerás. Nem lenne egyszerűbb az egész, miénk lenne, és nem lennének országok, a globál tőke tudná irányítani az embereket közvetlenül, megszabni, mennyien vagyunk, kevesebben legyünk, többen, attól függően, hogy a gazdasági folyamatoknak most mi kedvez, hát teljesen jó lenne. Tehát föl kell számolni ezeket, hogy Oroszország, Európai Unió, Franciaország, választások, tehát ezt nagyon gyorsan meg kell szüntetni, és hogy nem butaság, amit mondok, meg fantazmagória. Az Amazon elnöke nemrégiben jelentette ki, hogy ő a Földet úgy gondolja, hogy egy ilyen kis rezervátumként működtetni. És bemutatta azt a modellt, ami majd a jövőben, hát nyilván ez nem most fog bekövetkezni, különböző űrutazásokra, nagy tömeges űrutazásokra alkalmas eszközöket fejleszt az Amazon, és ilyen elképzelései vannak, hogy ezt a Földet itt megtartanák rezervátumnak, és a távolabbi jövőben majd valahova elköltözik az a gazdag elit, akinek van erre pénze. Nem tudjuk elképzelni, hogy milyen elképzelések vannak a mi jövőnkről. És amikor ezekkel szembesülünk, vizsgálván a folyamatokat, akkor mindig magunk is azt mondjuk, hogy ja Istenem, már ez már túlzás. Nem túlzás. Tehát minden sajnos. De Bogár professzor úr szokta mondani, hogy annak idején, amikor azt mondták, hogy összeesküvési elméletei vannak, akkor azok az összeesküvések általában egy-két év múlva bejöttek, és meg is valósultak. Most ez már sajnos 2-3 hónapra redukálódott. Sajnos bejönnek ezek a dolgok.
Pont ezt akartam egyébként kérdezni, mint médiában dolgozó ember, és akkor az első perctől kezdve foglalkoztok a háborúnak az eseményeivel, híreivel, akár aktualitásokkal is, illetve a hátterével is, hogy én nekem az az érzésem, hogy egy ilyen kis miniszínház zajlana el körül. Tehát, hogy amivel elkezdtük az elején gondolkodni, hogy most mi folyik itt Ukrajna és Oroszország között, az pár hónap múlva teljesen érvénytelenné válhatnak azok a beszélgetések, interjúk, azok az anyagok, azok a cikkek, mert hogy azóta kiderül, hogy másról szólnak a dolgok.
Nem. Na, hát örülök, hogy nem. Inkább azt, vagyis hát nem örülök.
Tehát, hogy be vannak dobva nyilván... ilyen gumicsontok, most arra gondolok, amin sokan nem, rágódnak.
Igen, azokat mi kihagyjuk. Nem foglalkozunk velük. Pontosan erről beszélve, nem a buborékot nézi az ember, ami a leves tetején van. Megnézi a gáz mekkora. És általában akkor körökérvényén dolgokat állapít meg. Ezek az adatok, például a nyereségekről, én ezt tavaly már áprilisban vagy júniusban írtam ezt a cikket, mai napig érvényes.
De a fősodratú média úgy működik, hogy igen, ilyen buborékokkal foglalkozik.
Igen, erre gondoltam. Erre jó példa, igen, az északi áramlat ügye.
Így van, igen.
Tudtuk az északi áramlatot, amikor felrobbantották, vagy utána lehetett nézni, meg akkor pár nappal később más is megtalálta, mi akkor megtaláltuk, ugye Bidennek a nyilatkozatát, mert korábban figyeltük, tehát tudtuk, hogy ezt mondta, hogy elintézzük mi ezt az északi áramlatot. Teljesen egyértelmű volt, hogy ők robbantottak. Azt is tudtuk, mivel nagyon sokat foglalkoztunk arról, hogy hogyan működnek ezek a gázvezetékek, ott vannak térképen, milyen vannak, milyen felépítésűek, stb. A szankciók miatt már elkezdtünk ugye tavasszal ebben foglalkozni. Tudtuk nagyon jól, hogy ez nem lehet más, tehát nem lehet egy ilyen szamisztad szabotás akció, hogy egy gumicsónakkal két ukrán oda megy, aztán békalába leúszik, nem tudom hány ezer méterre, és berobbant két molotov koktéllal egy ilyet, mert nyilvánvalóan ez nem így működik. Tehát nem, ezért, amikor kijött az, hogy esetleg ezt amikor tényfeltáró újságíró reggel fölébredt, és úgy gondolta, hogy most tényfeltár, és nyilvánosságra hozzá, ez is egy történet.
Hónapokkal az események után.
Után nyilván megkapta, hogy nyilvánosságra hozhatja, és ennek is van oka, hogy miért szivárogtatták ezt ki. Azért... ez már egy külön műsor, hogy ennek mi az oka, de tudni kell az okát, hogy miért kerülhetett ez nyilvánosságra, miért nem maradt örökre a fiókban. Ha tudjuk az okát, akkor már avval nem fogunk foglalkozni, hogy utána milyen havverés, kenegetés megy, mert ez, ami most az északi áramlat ügyével kapcsolatban folyik, ez egy kenés. Én nem is foglalkozom vele. Tehát megmondom őszintén, a műsorban nem beszéltünk róla. Teljesen felesleges. Tudjuk, hogy kiprobbantották, az is kiderült, hogy az a Biden adminisztráció egyáltalán megkerülve az egész szenátust adott erre közvetlenül vélhetően, most már nem merem így kimondani, de vélhetően utasítást a szolgálatoknak, és végrehajtották ezt az akciót. Sőt, tegyük össze, mi a robbantás előtt Olaf Scholz találkozott Bidennel. És akkor mindenki gondoljon, amit akar. Tehát nincsenek véletlenek.
Ugye a műsoraitokban azért szoktatok foglalkozni Kárpátaljával is, ami egy igen érzékeny kérdésnek számít itt Magyarországon, és nagyon nehéz is megfogni és foglalkozni is vele úgy, hogy az ember ne ártson, úgymond a kárpátaljai embereknek. Összességében, így összefoglalóan az elmúlt egy évben mit tudnál, vagy mit akarsz elmondani arról, hogy mit tudtok róluk, és milyen jövőre, sorsra számíthatnak?
Hát, ugye említettem, hogy amikor kitört a háború, én kimentem, nagyon sok mindenkivel beszéltem ott. A kárpátaljai magyarok borzasztó sok mindent megéltek már. És már a háború elején tudták, hogy körülbelül milyen sors vár rájuk, és ez volt a legmegdöbbentő. Nem sokat beszéltek, de tudták nagyon jól, hogy az első hullám lesz a menekültek áradata, amire nekik fel is készültek rettentő módon. Tehát ott olyan készültség volt az első napokban arra a menekült áradatra, ami majd érkezik, és az ukránokat nekik el kell látni. Borzasztó büszke vagyok rájuk, és arra is, hogy én is magyar vagyok, mint ők, mert azzal a néppel voltak olyan segítőkészek, alázatosak, és mindenüket odaadták, amelyik nem volt velük kedves az elmúlt időszakban. Egyáltalán. Felkészültek, ott voltak a megvetett tárgyak az első hullámra, ruhák, minden bekészítve. Mégis érkeztek az ukránok, akik amikor odaérkeztek és látták, hogy milyen szeretettel és micsoda felkészültséggel fogadják őket, akkor hálásak is voltak. De az ottani magyarokon én láttam, hogy beszélget, éreztünk, éreztem rajtuk, és beszéltünk is róla, hogy tudják, hogy mi következik. A következő az, hogy aki teheti magyar, és magyar, az el fog onnan jönni, tehát az ott, és nem fog visszamenni. Tehát az a lakosságcsere, ami nem zajlott le az elmúlt évtizedekben, az most így le fog zajlani percek alatt. És azt is tudták, hogy ha valaki onnan elmegy, és vissza akarna jönni, azt, ami van, azt valószínűleg már nem fogja, talán nem fogja visszakapni. De a legrosszabb, amire ugyanúgy számítottak, hiszen már átéltek ott is háborút, hogy tudták, hogy hogy viszik majd őket, és nem a hátsó sorba fognak kerülni. Gaudi Nagy Tamás készített, nem tudom, hogy volt-e itt esetleg a műsorban, pár héttel ezelőtt fejezett be egy nagyon nagy munkát, egy jelentést, amely a kárpátai magyarok ellen elkövetett kisebbségi jogokat sértő atrocitásokat dolgozza föl. Nagyon vastag jelentés, ezt eljuttatta a megfelelő helyekre az Európai Unióban. Nem tudjuk, hogy milyen választ fog rá kapni. De nem tudja az ember sírás nélkül olvasni azokat az eseteket, amik ott vannak. Azért nem beszélünk, és azért próbálunk keveset beszélni arról, hogy mi van Kárpátalján, mert nem akarunk nyilván ártani. Az rettentő fájó, hogy amikor például az ország más területein éppen van áram, Kárpátalján azért egy-két órára kapcsolják csak vissza az áramot. Tehát ott ez a háború súlyos bodása óta, hónapok óta tart. Légiriadók, áram nincsen, stb. Az első héten, amikor én kint voltam, még nem is jöttünk vissza, már a szolgálatoknak, a szeretett szolgálatoknak az adományait a hadsereg lefoglalta, azokat ott elvitték, és nem is akarok súlyosabbat mondani. Tehát ezt mindig a kisebb, ezt ők már megszokták, hogy a kisebbségi sors, hogy az első sorban fogják őket elvinni. És ha tudjuk azt emellé, az információ mellé, azt az információt, ami most van a fronton, vannak, akkor ez egy nagyon szörnyű helyzet. Mert ugye tudjuk, hogy most a front például Bakhmutnál szörnyű, a többi helyen is. Azt mondták már jó pár hónappal ezelőtt, nem is hoztuk be a műsorba, de mi már tudtuk, nyáron kaptuk az információt, hogy egy katona élete átlag 4 óra odakint.
Ez most jelent meg nem régen egyébként más.
Hát mi ezt nyáron már tudtuk, hogy körülbelül ennyi. Igen, most már beszámoltunk róla, mert már annyira durva a helyzet. Ugye tudtuk már, júniusban beszéltünk róla az adásban tavaly, hogy tüzérségi fedezet nélkül a déli fronton, anélkül küldik be az ukránokat, meg a magyarokat is az ukrán fél az ütköző zónába. Katonai orvosok arról számolnak be, hogy a visszaérkező sebesültek, vagy egyáltalán maradványaikból 100-ból, ha egynek van olyan sérülése, ami nem bomba szétszakított, tehát egy távoli lövés, hanem közvetlen, tehát test elleni összecsapás eredménye. Magyarán ez egy daráló, ez egy húsdaráló, amiben őket beküldik. Nincs felderítés, nincs tüzérségi fedezés, mennek be egy olyan orosz állások ellen, amelyek elég jól beásták magukat az oroszok, betonfedés van. Tehát meg se tudják közel. El tudjuk ezt képzelni?
Nem akarjuk.
Nem, ez van most. Ez van most. És hát a legújabb felvételek, amikről már szintén tudtunk, ezeket a tegnapi műsorban be is mutattuk. Nem tudjuk biztosan, hogy kilőtt, de amelyen látszik több ukrán katona, amelyik megadja magát, és hátulról lelövi kőket megadás közben. Korábbi felvételek, ezek pedig most kerültek elő, azok, amelyeken, ugye ez már a harmadik ilyen felvétel, ami az internetre kikerült, ahol láthatóan ukránok lőnek agyon sebesült orosz katonákat. Nagyon durva ez a háború. És minden háborús bűnt elkövetnek benne, ami tilos. Most már.
A Hitrádiónkon ennyi idő volt ebben a műsorban, hogy beszéljünk ezekről a dolgokról, a mozgatórugókról, a háborúnak, erről a háttér tartalmáról, amiről azért kevés szó esik általában. Virág Halmi Sarolta, a Hír TV Háború Ukrajnában című műsorának vezető szerkesztője volt a vendégem, és mi még egy picit fogunk beszélgetni, amely adást majd az én csatornámon láthatnak a hallgatók. A viszonthallásra.
Világnézet. 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 A Hitrádió közéleti és világnézeti műsora. Nem csak tájékoztat, segít eligazodni a hírvilág túlkínálatában és értelmezni a folyamatosan változó valóságot.
Egyre nagyobb problémát okoz Magyarország számára azt, hogy az ukrán gabona itt ragadt az országban, és ennek komoly következményei vannak a magyar gabonára és a lisztre is. Nagy tisztelettel köszöntöm vendégemet, Szigeti Ambrus Nikolettát, az Ökonomusz Gazdaságkutató Intézet junior elemzőjét. Jó napot kívánok!
Üdvözlöm a hallgatókat!
Picit akkor tegyük rendbe ezt a dolgot, mert nagyon sok olyan szallagcím cím jelent meg a médiában, ami azzal foglalkozik, hogy milyen nagy sok érte igazából a magyar gabona termesztőket, illetve a lisztnek hogyan vitte le az árát az ukrán gabona, és nagyon sok olyan feltételezés is van, hogy nem is megfelelő a minősége, és a többi, és a többi. Egyáltalán beszéljünk arról először, hogy mit keres itt az ukrán gabona.
Így van, tehát az ukrán exportnak egy jelentős részét, közel 24%-át teszik ki általánosságban a gabonafélék. Ez több mint 12 milliárd USA dollár értéket képviselt a teljes exporton belül 2020-ban. A két legfontosabb gabonatermék, amely az ukrán piacról exportálásra kerül, a kukorica és a búza, ezek a teljes export 18,5%-át adják. Az fontos látni, hogy az ukrán gabona exportnak a főbb célországai nem Európába, hanem inkább Ázsiába, a Közel-Keletre vonatkoznak. Elsődlegesen Kínába szállít gabonát Ukrajna, Egyiptomba, Törökországba, az európai országok közül pedig inkább Spanyolországba és Hollandiába szállított az elmúlt években jelentősebb mennyiséget. Így Magyarországra sem áramlott be korábban akkora mennyiségű gabona Ukrajna felől, ami meghatározó lett volna. 2020-ban a gabonafélék közül kukoricát és hajdinát exportált Ukrajna felénk, és ez korábban évi 5000 tonna volt ez a mennyiség, 2022-ben azonban felemelkedett 900 000 tonnára. Ez egyébként a szomszédos országokban is nagyon hasonlóan alakult, például Lengyelországban a korábbi mennyiséghez képest 1,6 millió tonnára nőtt a gabona mennyiség. Ez a korábbi időszakhoz képest egy 25%-os növekedést jelent, illetve Bulgáriában is hasonlóan magas értékekkel számolhatunk. Itt korábban átlagosan 361 tonnáról, a tavalyi évben 16.742 tonnára nőtt az ukrán import mennyisége. A tavalyi évben a háború fokozódását követően az Európai Unió ideiglenesen felfüggesztette az ukrán mezőgazdasági termékekre kivetett vámokat és kvótákat. Ezzel segítették elő az orosz invázió és az ország kikötőinek blokkádja miatt elakadt gabonaszállítmányokat. A globális élelmiszerbiztonság garantálásáért az Európai Unió szolidaritási folyosókat is létrehozott, annak érdekében, hogy az ukrán gabona szárazföldi úton is elérhető legyen, hiszen ugye a vízi szállítás, a tengeri szállítás ez nem minden esetben volt megoldható. A gabona jelentős része ezáltal a tranzitországoknak a piacain maradt, jellemzően itt Európában és a közép-kelet-európai régióban, ezzel pedig hatással voltak az adott országok gabonaáraira, és jellemzően csökkentették azokat, így a helyi gazdák pedig versenyhátrányba kerültek. 6 Európai Uniós tagállam ezeknek az intézkedéseknek a fényében közös nyilatkozatot adott ki arra vonatkozóan, hogy az Európai Bizottság hozzon intézkedéseket az Ukrajnából érkező gabonaimport megfékezésére, és az Európai Bizottság ugyan elismerte, hogy ezek komoly piaci zavarokat okoznak az egyes nemzeti piacokon, viszont konkrét intézkedéseket a mai napig sem hoztak arra vonatkozóan, hogy ezt a kialakult helyzetet megoldják. Az ukrán gazdák alacsony termelési költségekkel állítják elő az Európai Unióban nem használt termelési gyakorlatokkal a hozzánk, illetve a környező országokba beáramló gabonát, amely így nyomott áron érkezik a térségbe, és éppen ezért fontos, hogy az ukrán gabonát szigorú minőségi és élelmiszerlánc biztonsági ellenőrzéseknek is kell alávetni.
Ugye Nagy István agrárminiszter úgy fogalmazott, hogy az ukrán gabonát felhasználó magyar vállalkozásoknak közvetlen jogszabályi alapfelelőssége, hogy kizárólag a uniós és hazai előírásoknak megfelelő alapanyagot használjanak fel. Kicsit bonyolult a megfogalmazás, de nyilván ez azt jelenti, amit ön is elmondott, hogy az élelmiszerbiztonságnak meg kell felelnie. Úgy tudom, hogy például olyan növényvédőszereket is használnak Ukrajnában, amit nekünk ugye az Európai Uniós jogszabályok, vagy hát egész Európai Unióban nem engedélyezettek, tehát a tagállamok nem használhatnak ilyet. És most ez úgy tűnik ki, hogy itt nem csak az energiaválság, az élelmiszerinfláció sújtja ezeket az országokat, és most konkrétan beszéljünk akkor Magyarországról, hanem még van egy ilyen kívülről jövő másik hatás is, hogy beáramlik egy olyan olcsó élelmiszer, ami a magyar gazdákat ellehetetleníti. Mit gondol, hogy az európai intézmények miért tehetetlenek ezzel szemben?
Bocsánat, megismételni a kérdést? Na, a második felét, hogy az európai intézmények.
Miért tehetetlenek ezzel szemben? Tehát miért nem tudnak hatékonyan fellépni? Nincs meg hozzá az akarat, vagy nincsen olyan eszköz a kezükben, amivel ezt megtehetnék?
Véleményem szerint az eszköz hiány az, ami az Európai Unió számára most ebben a pillanatban akadályt okozhat, hiszen az akarat az meg lenne ugye egy közös véleménynyilvánítással, vagy akár egy határozattal. Viszont nincs per pillanat olyan eszköz az Európai Unió kezében, amelyet teljes mértékben meg tudná oldani ennek a gabona exportnak a helyzetét. Viszont fontos lenne az, hogy ha ezeket a szolidaritási folyosókat létrehozták, akkor ezek ténylegesen oda küldjék ezt a gabona mennyiséget, ahol arra szükség van, ugye leginkább Észak-Afrikában és a Közel-Keletre kellene ezeket szállítani. Ennek a szállítmányozása időigényes, illetve infrastruktúrát is igényel. Mindazonáltal azt gondolom, hogy az elmúlt egy év folyamán lehetett volna olyan megoldásokat találni erre, amelyek nem veszélyeztetnék ennyire a környező országokban a gazdákat, és nem okoznának ekkora piaci zavarokat sem.
Például mire gondol itt? Milyen eszközökre?
Akár a szállítmányozásnak a dinamikusabb megmozdítására, vagy bármi olyan módozatra, aminek segítségével könnyebben tudják ezeken a szolidaritási folyosókon eljuttatni az említett térségekbe a gabonát. És megfelelően kialakulhatna az élelmiszerellátás, tehát egyfajta élelmiszerbiztonsági hatást nyújtana.
Mert most gyakorlatilag az történik, hogy a célországok, amelyeket a beszélgetés elején említett, nem jutnak hozzá megfelelő mennyiségű gabonához, miközben a mi agrár ágazatunknak pedig terhet jelent ez. Jól értem?
Igen, így van, pontosan. Tehát például Kína is ugye a béketervben, amit benyújtott nemrégiben, abban a gabona exportnak a zavartalanságát fejezte ki, hiszen ő az egyik legfontosabb ukrán gabona importőr, és ebben a 12 pontos béketervben, amit ő nyilvánosságra hozott, külön hangsúlyozta ezt a kérdést is, de ugyanígy egyébként Egyiptom és Törökország számára is kiemelten fontos az, hogy az ukrán gabona a későbbiek folyamán is zavartalanul áramolhasson hozzájuk.
Nagy István egyébként arra is felhívta a figyelmet, hogy a búzához hasonló káoszos helyzet kezd kialakulni ugye az Ukrajnából érkező baromfi hús és óriási méz mennyiség miatt. Ezek a termékek szintén vámmentesen érkeznek meg, nyilván sokkal nyomottabb árakon, mint ahogy azt a magyar gazdák elő tudják állítani és értékesíteni tudják. Tehát úgy tűnik, hogy nem tudtak megfelelő eszközt találni itt a búzával kapcsolatban, sőt, termékcsoportok adódnak hozzá ez a problémához.
Igen, így van. Tehát a méz és a baromfi hús az, ami a másik kategória tulajdonképpen, amelyiknél ezek a piaci zavarok előtérbe kerülhetnek. A méz esetében egyébként már korábban is voltak problémák, minőségbeli problémák főként, és ezek miatt is fontos lenne egy olyan egységes Európai Uniós szabályozás, amely már mondjuk beengedi az Európai Unióba az ukrán exporttermékeket, viszont azokat olyan minőségi szabályozásoknak veti például alá, amelyben a különböző kétes eredetű, vagy akár minőségbeli hiányosságok felszínre kerülnek, és ezeket egyrészt kirostálja.
Nagyon szépen köszönöm, hogy ebben a fontos kérdésben a rendelkezésünkre állt. Szigeti Ambrus Nikoletta, az Okonomusz Gazdaságkutató Intézet junior elemzőjét hallották.
Világnézet. A Hitrádió közéleti és világnézeti műsora. Nem csak tájékoztat, segít eligazodni a hírvilág túlkínálatában és értelmezni a folyamatosan változó valóságot. Világnézet. Hagyjuk a fölöslegest, koncentráljunk a lényegre. Objektív hírek, hiteles információk, igazságkereső következtetések, keresztény szemmel. Világnézet. Világnézet. Minden hétköznap 10-től 12 óráig a Hit Rádióban.
Folytatjuk a témánkat az ukrán gabona helyzetről, és nagy szeretettel köszöntöm Petőházi Tamást, a Gabona Termesztők Országos Szövetségének elnökét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Én is köszöntöm a rádió hallgatókat.
Lehetett hallani a médiából, cikkekből, hírekből értesültünk arról, hogy problémákat okoz a magyar gabona termesztőknek, vagy a magyar gabona számára az itt ragadt ukrán gabona. Segíteni egy picit megérteni, hogy pontosan mi is a helyzet, és miért ragadt itt az ukrán gabona?
Abból adódik a probléma, hogy ugye a gabona folyosó, ami ugye két oldalon megy, megy egyik a Fekete-tenger, Földközi-tenger irányából, ugye Ukrajnából, Oroszországból egy egymezmény mentén hajós kiszállítás, és ugye emellett, ami biztos és nincs orosz kapcsolat mellette, Ukrajnából, Lengyelországba, Szlovákiába, Magyarországon és Romániába vasúti kiszállítás is megy, és ennek elég nagy kapacitással történnek az áruk átszállítása. Csak sajnos a megváltozott világpiaci körülmények között, elnézést, nem mennek tovább az áruk. Ebben a térségben, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország és Románia térségbe, Ukrajnából átkerülnek az áruk, és nem tudnak Európán keresztül menni a magas szállítási költségek miatt. A másik probléma pedig az, hogy közben Afrikát, ahova ezek a szállítmányoknak igazán menni kellett volna, Dél-Amerikából olyan 80%-ban, és ugye 20%-ban Észak-Amerikából ellátták úgymond GMO-s kukoricával, és ugye ott annyira nagy a probléma, hogy nem tesznek különbséget a kalászos gabona és a kukorica között a felhasználók. Ugye a... És így nincs szükség jelenleg a letárolt, az Ukrajnából közúti vagy vasúti szállításon keresztül menő árukra Afrikában.
Tehát azok a szegény országok, akiknek humanitárius okokból is szükségük lenne erre a gabonára, nem kapják meg, viszont azokban az európai országokban, ahol meg ott marad ez, ott pedig gondokat okoz, hiszen ott folyik a nemzeteknek az ellátása, tehát azért Magyarországnak is nyilván megvan a saját gabona mennyiség, amit megtermel.
Igen, megtermelt Magyarországon az őszi búza tavaly, még exportáronapunk is volt, ugyan kukoricából rekordalacsony termés volt 2022-ben, de ennyi kukoricára nincs szükség, mint ami Magyarországra bejött. Igazán a problémát az kezdi okozni, és nagyon aggasztó a termelő kollégáknál, hogy nagyon sok raktárban van ugye bérleti szerződéssel ukrán gabona, ugye jövedelem kiegészítésként ugye a meg nem termelt gabonák helyére beengedték az ukránokat bértárolásban, és ugye nem látják, hogy mikor fognak elmenni ezek az ukrán áruk. Egyik probléma, másik pedig az, hogy ugye két hónap múlva jön az aratás, az őszi árparatásával elkezdjük Magyarországon 2023-ba aratni a nyári kalászosokat, és nem lesz hely, vagy sok helyen problémát okozhat, hogy nem lesz elegendő hely, raktárkapacitás az itt beszorult ukrán készletek miatt.
Azt is lehet hallani, hogy ugye ez az ukrán gabona olcsóbb, vagyis nyomott áron jelenik meg a magyar piacon is. Az lenne a gyakorlati kérdésem, hogy bejön akkor egy ilyen ukrán gabona szállítmány Magyarországra, és akkor ezt elkezdik felvásárolni mondjuk a pékségek, vagy egyéb ilyen üzemek, nyilván olcsóbb is, és akkor így jelent ez problémát, hogy nem a magyar lisztet, magyar gabonát vásárolják meg, hanem ezt az olcsóbb nyomott árut.
Igen, kettő különbséget kell tenni a kereskedők között az Ukrajnából beérkező áruk tekintetében. Ugye vannak klasszikus 10-20 éve gabonakereskedelemmel foglalkozó kereskedők, akik megbízásokat teljesítenek, és ők megbízásokra hoztak be különböző gabonákat az országba, de ők figyeltek ezeknek a beltartalmaira, tehát a beltartalmi minőségekre és minden egyébre figyelve hozták be Ukrajnából az árukat, és viszont vannak sajnos ilyen pénzemberek, nepperek, spekulánsok, akik ugye nem értenek a mezőgazdasághoz, csak valahonnan beszerettek volna ebbe fektetni, és ők a minőségi paraméterek figyelembe vevése nélkül hoztak be Magyarországra gabonákat, és most ugye ezek okoznak nagyon nagy problémát, ugye, hogy az exportpiacainkon elkezd terjedni, hogy Magyarországon van egy csomó rossz minőségű gabona betárolva, úgyhogy mindenkinek óvatosnak kell lenni, és ez tetézi azt a problémát, hogy igen, több nagy felhasználó Ukrajnából vásárol gabonatermékeket, nem pedig Magyarországról.
Pont ezt akartam kérdezni egyébként, hogy kinek jó ez, akár gazdaságilag. De akkor ezek szerint vannak olyan, ahogy ön nevezte, ilyen nepperek, akik kereskednek úgymond ezekkel az élelmiszeripari termékekkel, akik azért hasznot realizálnak ezen?
Úgy gondoljuk, hogy igen, de a nagy része, ami az árunak bejött külföldről, ez valószínűleg veszteséggel fognak ebből tudni kiszállni, mert olyan gyenge a minősége, hogy normális piac viszonyok között erre nincsen szükség se Magyarországon, se Nyugat-Európa más országaiban sem.
Úgy tudom, hogy a magyarok már többször kérték, hogy az Európai Unió tegyen valamit ez ellen, vagy avatkozzon be valamilyen módon az ügyben. Várnánk, hogy ő akár tudna tenni valamit. Látszik erre való hajlandóság az Európai Uniónak, hogy megpróbálja orvosolni ezt a helyzetet?
Hát én úgy érzem a személyes tapasztalataimból, hogy nem értik. Több Magyarországon állomásozó nagykövetségnek a mezőgazdasággal foglalkozó attaséja vagy titkára keresett meg. Egyszerűen Nyugati Európában nem értik ezt a problémát, tehát hogy mi az, hogy itt van és nem megy tovább, és ez itt piaci zavart okoz. Tehát gyakorlatilag az Unióban ezt nem értik. Nagyon lassú a döntéshozatal, nagyon lassú a mechanizmus Brüsszelben. Ugye ennek következménye az, hogy beszéltek róla, de amire megindult a folyosó, hogy el tudnák vinni a gabonákat Ukrajnából, mondjuk a éhező afrikai országokba, addigra pedig Dél-Amerika hamarabb odaért lecsapott a lehetőségre. Tehát egyértelmű ezt is azért így nagyon halkan megjegyezném, hogy ez a brüsszeli vízfejnek a problémája egyértelműen.
Milyen gondokat okozhat konkrétan gyakorlatilag a magyar agrár szektornak, úgymond ez a probléma, hogyha nem sikerül gyorsan megoldani?
Hát ugye átmeneti raktárhiányt okozhat, hogyha itt maradnak az áruk és nem mennek tovább. Ugye egyre több már rossz minőségű áru válik majd a kezelés következtében felhasználhatatlanná, egyre több áru fog égetőbe menni, gyakorlatilag nagyon komoly piaci zavart okozhat itt a belpiacon, mert ugye hát egymás között vagyunk, azért ezeket megpróbálják majd úgymond elsütni itt Magyarországon ezeket a tételeket, vagy külföldön, úgyhogy ez egy verseny, komoly versenyhátrányt jelent nekünk helyi termelőknek, meg ugye a bizalomvesztés, aminek ennek a következménye lehet, hogyha ez rossz fényt vet az országra és a termelőkre, hogy Magyarországon úgymond nem biztonságos és szennyezett tételek lehetnek.
Petőházi Tamás, a Gabona Termesztők Országos Szövetségének elnöke volt a vendégünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy segített.
Én köszönöm a lehetőséget.
Világosra tenni ezt a kérdést a viszonthallásra.
Ez volt a Világnézet, a Hitrádió közéleti és világnézeti műsora.